Harmadik fejezet. Quieta non movere. Görgei Pál hazaérkezve csak hamar belátta, hogy nem ért célt. Hasztalan tette meg ezt a lépést. Az ördögnek tartozott vele, amint a magyar ember mondja, ha be nem válik valami. És tényleg az ördög incselkedett Görgeivel, rakván alája a parazsat, a gyanút, nem hagyva azt soha elaludni, ha egy kis hamuréteg ülepedett is rá némelykor, az csak ideig óráig tartott. Alul váltig pislogott a gonosz tűz, és egy lehellett fuvalom elég volt föléleszteni. Zárkózott természeténél fogva senkivel se közölte többé kételjeit, csak önmagával disputált magányos óráiban, mintha két Görgei Pál ülne egymással szemben, a józan és a kételkedő, és beszélgetnének csöndesen. Ne légy bolond, Pál, mondja a józan Görgei. Miért kellett volna éppen a te Rozáliádnak meghalni, hiszen éppen úgy meghalhatott a másik, az esély egyforma. S a Jánosék azt mondják, hogy a másik halt meg, milyen alapon hiszed az ellenkezőjét? Vajon mit csinálnál, ha azt állítanák, hogy a te Rozáliád halt meg? Hinnéd, de akkor megfordítva, hogy életben maradt? Nem hinném, feleli a kételkedő Görgei, mert akkor nem volna többé okuk engem ámítani. Jól van, vág vissza a józan Görgei. Az eset nagy fantáziával kezelve, ebben a másik formájában tényleg alkalmas lenne bizonyos nagy lelkű megtévesztésre. De miből táplálkozik ez a regényes gyanúd? Főképp abból, hogy nézetet szerint Jánosék nem siratták meg eléggé az elhalt leánykájukat. Úgy, de ha a te leánykád halt volna meg, és meg akarnának csalni, akkor érezvén az elkövetett turpisságot, olyan sirámokkal temetik el a kicsikét, hogy gyanúd ugyancsak föl nem ébredhetne ezen réven. No, ebben aztán igaza volt a józan Görgeinek, és hagyta magát lettepertetni a kételkedő Görgei. Béke szállt bele egy időre. Nagyon rövid időre, mert a disputa csak egyre folyt, és egy gyenge órában ismét a kételkedő Görgei kerekedett felülre, kiindulván a jekelfalusi vagyon megszerzéséből, vagy valamely újonnan kiemelt argumentumból. Így ment ez hónapokon, éveken át, lelke örökösen ott hányódott a két hiedelem valamelyikén, mint az ostáblán ténfergő légy, felváltva a fehér és fekete kockákon. Még szinte jobb lett volna, ha valamely erős bizonyíték támad, mely egyszerre eldönti, hogy Rozália halt meg. Elfelejtette volna rövidesen, hiszen az emberi szív is leszámol a bevégzett dolgokkal. De éppen azért volt benne ebben a szemfényvesztő játékban az ördög keze, úgy lengette a kételj pontusát, hogy soha se érjen a bizonyosság széleihez. Pedig lázas vágyjal iparkodott oda. Volt a toporci Görgeieknek egy öreg tócselédjük név szerint, Görlin Verona, egy házi moly, ki mindenbe bevette magát. Ha valaki hát ez tudhat a dologról. Görgei Pálnak eszébe jutott, hogy jó volna szolgálatába fogadni, és szépszerivel kiszedni, ami benne találtatik, nem volt ez könnyű dolog. Nagyobb fizetés az akkori cselédeknek nem imponált. Nagyobb jólétet sem ígérhetett, hiszen tejben bajban fürdött toporcon. Nem volt más rugó, csak a mindenható szerelem. Ez többnyire beválik. Verona ugyan már a 60 felé járó özvegyasszony volt, de hát a szerelem hatalmáról még nincs kisütve, hogy melyik évnél végződik. E Görgei megpróbálta. Volt egy öreges hajdú a Preston, az is özvegyember, ígért neki, 2 fejős tehenet és 1 heti szabadságot, ha elveszi Veronát. 2 fejős tehén. Ezzel Verona egyszeriben nagy parti lett. S Preston az 1 heti szabadságot arra használt, hogy elment toporcra, kihúzta magát egy kicsit kifent a bajuszlát, slingelt kendőt húzott az ellenzőjébe, és diktum faktum megkérte Veronát. Verona nagy szemeket meresztett az első szavakra, megnyálaszt az őszülő haját elől, ha ne talán kosztros lenne, hogy összetapadjon, azután sírva fakadt. És lakodalom lett belőle. Preston, mint szent, akkor Görgőre hozta ládástól. Mielőtt egy kicsit megmelegedett a portán, mindenek előtt Marják névette a kezelésébe az ő metódusával, de nem sikerült. Nem is tud az akkor semmit, mert különben Marjákné kiszedte volna belőle. Mindamellett megpróbálta maga az alispán is hol nyájassággal, hol fenyegetésekkel megoldani a nyelvét, természetesen messziről környékezve meg a kényes kérdést. Vizsgáló bírói furfanggal, hogy a vallatot ne vegye észre, melyik ponton keresgélnek. Ez a fáradtság is füstbe ment. Verona ugyan zavarba jött egyszer másszor. Néha úgy rémlett, hogy tud valamit, de amit elcseveget, az mind olyan közönséges semmiség, hogy nem érte meg a két tehenet. Görgei már le is mondott a reményről, mikor egy este csömörről kezdett panaszkodni, és az akkori szokás szerint egy kis jó megdömöckölésre szorult rá a földi hüvelye. Verona híres kenőasszony volt, és ugyancsak hozzálátott a legfinomabb lúd zsírral kenve meg. Isten igazában nyomogatta meg a tekintetes urhátát űzvén belül az istentelen nyavaját. Ilyenkor beszélgetni szokás, hogy észrevétlenül múljék az idő, és ilyenkor az alispán is csak ember, akivel szóba lehet állni. Locsogott is Prestonné, el nem állt a nyelve, a hasmát fekvő alispán csak néha hallatott egy ümmet vagy egy bizonyt. Talán untatom is a tekintetes urat. Hát, szó, ami szó, mondá az alispán, valami egyébről is beszélhetne Kent, mert tudna ám. Milyen irányban? Kérdé Verona folytott hangon, és a bütykös nagyúját neki feszítette az alispán hátkerincének. A toporci házról és az ott történtekről. Hiszen eleget beszéltem már, egyebet se teszek. Jó, jó, öreg szüle, de olyan valamit is tud, amit nem akar elmondani. Engem el nem ámíthat. Nem tudok én olyat. Bizony Isten. Ne fogadkozzék, Prestonné, mert én azt is tudom, hogy mit tud. Ha a tekintetes úr tud is valamit, nem tőlem tudja. Ki tudja, nem a Kenttől tudom. Az embernek nem csak a szavaiban, hanem a szavai mögött is van értelem, amit az okosak észrevesznek. Az ember sohasem mondhatja, hogy ezt vagy azt nem tőlem tudják, hiszen az ember álmában is beszélhet. A szüle olyat nyomott a hátán erre a szóra, hogy szinte beleropogtak a csontjai. Amiből abban a pillanatban csak azt a következtetést vonta le, hogy Verona még jó erőben van, másnap azonban nagyobb jelentőséget nyert öklének ez az önkénytelen szorítása. Reggel ugyanis összekarmolt ábrázattal állított be Preston a kancelláriába. Hát neked mi bajod? Kérde az alispán. Talán a macskákkal verekedtél? Preston savanyúan mosolygott. A harmadik tehén rúgott, meg kérem alássan. Miféle harmadik tehén? Hát az életpár. Nekem esett az éjjel éles körmeivel, hogy azt mondja valami, olyat súgtam be a tekintetes úrnak, amit ő álmában beszélt. A tekintetes úr tudja legjobban, hogy ez nem igaz. Mi az ördög? Kiáltott fel élénken Görgei. Szokott éjjel álmában beszélni? Én nem tudom, nem ügyeltem. Hát ennyi, de mafla vagy, ha még ennyit se figyelsz meg. Hát is tudja a tekintetes úr, hogy ő csak olyan nappali feleség. Most már mindent tudod, Görgei. Biztos tehát, hogy Prestonné valami titkot tud, és ez nem lehet más, mint a gyerekcsere. Mi is lehetne egyébe becsületes nyílt emberek életében, amit a hűcselédnek takargatni kell, mert talán ő maga is ludas benne. Elborult előtt a jövő, és sajnálta már, hogy világosság támadt. Hiszen az igaz kínoszta homá is, de mégis jó volt. Inkább hagyta volna úgy örökké, legalább hihetné, hogy van valaki. Most egyszerre üres lett a világ. Hát, számoljunk le vele, ígyjuk ki a keserű poharat fenékig, hiszen a bánatban is lehet tobzódni. Hivatta Veronát, és keményen nézett a szeme közé. Prestonné, maga egy titkot tud, és ezt most nekem rögtön elmondja, parancsolom. Semmit se tudok, felelt az asszony eltökélten. Vigyázzon, szerencsétlen asszony, én azt is tudom, hogy mi az, amit tud. Ha tudja a tekintetes úr, minek kérdezi? Magától akarom hallani. Az asszony a nyakán levő olvasót morzsolgatta remegő ujjaival, de a szava nem árult el félelmet. Én semmit se tudok, de ha tudnék is, inkább a nyelvemet vágatnám ki, hogy sem valami rosszat mondjak a gazdáimról. Ültessen a tekintetes ura akár kalodába, akár ültesse el a fejemet a pallosa. Én semmit sem mondhatok. Görgeit a lázongó düh fogta el, hogy nem bírt vele boldogulni. Csak Marjákné tudta lecsillapítani azzal az ígérettel, hogy ő szólásra bírja, csak bízza rá. Majd megmutatja ő, hogy mennyivel jobban tud vallatni, mint a vármegye vagy a viceispán. A következő éjjel, mint hogy az alispán hajdujával együtt lőcsére ment, részint a két hetenként felszaporodott megyei ügyeket lemorzsolni, részint pedig, hogy a gyomor fájdalma ellen gyógyítassa magát a városban, Verona egyedül hált. Éjfél tájban fehér lepedős kísértet jelent meg ágyánál, feje egészen a mestergerendáig ért. Ha ember volt, kecskelábakon kellett jönnie, ha lélek volt. Ugyancsak sok eső eshetett a túlvilágon, hogy úgy megnyúlt. Verona felrezzent, majd vacogó fogakkal reszketve bújt párnáiba az elrémítő látományra, a kísértet pedig rejtelmesen suttogta. Verona, Verona, könnyíts bűnös lelkeden, vaj be mindent az úrnak, vagy elkárhozol és viszlek. Még kétszer eljövök elő. Veronát kilelte a hideg reggelre. Egész nap kuruzsolta apróni asszonyom. Egy kicsit jobban lett uzsonna táján, szentelt barkával kifüstölte a szobáját, de amint az este közelget, halálos félelem fogta el. A sejm a béresek tréfálkoztak vele, egyik is, másik is ajánlkozott, hogy bemegy strázsálni. Na tehát mit szól ehhez Preston? Nem, az ilyet nem szabad. De valamit mégis tenni kell. Megfogadta a görgői öreg harangozót, Hamelik Józsefet, egy ice pálinkáért, hogy bátorság okáért a pitvarban hál. Hamelik bátyó már túl volt a 70-en, abból már kihurcolkodott a sátán. Késő este, aztán elő is jött Hamelik, hozott magával egy vasvillát, és előlegesen bevette a kísértetek elleni medicinát, azaz egy ice pálinkát. Verona mécsest gyújtott, Hamelik pedig előre tartva a vasvillát, léptek be a kis házba, mely az urasági kamrákhoz volt ragasztva. De amint keresztül mentek a pitvaron, hirtelen elaludt a mécses, és egy síri hang lekiáltott a padlásról. Verona, Verona, könnyíts bűnös lelkeden! Vaj be mindent az úrnak, vagy elkárhozol! Még egyszer eljövök, aztán viszlek! Verona sikoltott, a bátyika pedig elhagyítván a villát, rohant ki, ahogy a lába bírta, megállapítván később, mikor higgadsága visszatért, és gúnyolódtak vele, hogy egy itce nem itce a kísértetek irányában, holtig tanul az ember, ahhoz legalább két itce kell. Verona Marjáknéhoz menekült a kastélyba, ott összeesett a konyhában. Akkor Marjákné előkerült, mert csodálatosképpen nem volt otthon, azt mondja, pincében rendezte a borokat, ájultan találta a tűzhely előtt, vízzel kellett fellocsolni, mint valami meghervadt plántát. Marjákné jó szívű asszony volt, lefektette a saját dunyháiba, ezer jó fűteját főzött neki, és úgy tett, mintha egy szót se hinne a látományaiból. Ugyan édes lelkem, hogy képzelődhetik ennyire. Na, holnap én megyek oda aludni magával, megmutatom a seprővel annak a kísértetnek, hogy merre van a temető. Ha nem bíz, ezt nem várta be Verona, amit reggel fölébredt. Bement lőcsére gyalog, s beállította megyeházra az alispán úrhoz, aki nagy szemeket meresztett a sápadt asszonyra. Olyan fehér lett a haja két nap óta, mintha bemeszelték volna. Hát maga szüle mit keres itt? Mi történt otthon? Kérdi az alispán meglepetve. Eljöttem, hogy letegyem a titkomat a tekintetes úr pecsétje alá. És körülnézett, hogy be van az ajtó zárva. Hát mégis, mondta az alispán, és a szíve hangosan vert, mint egy kalapács. Beszéljen, itt senki se hallja. Az uram se, ő se. Elküldtem a városba, vagy öt helyre, füveket, vizikátorokat és koktumokat kérni, mert ma rosszabbodott az állapotom, és már felcser sincs, meghalt az éjjel. Egész Lőcse városában csak egy orvos volt, és az is csak némelykor. Ebben az időben különben is csak a legnagyobb urakhoz adtak doktort, sokszor Bécsből. A kisebb urak a megyebeli úriasszonyokhoz küldöztek csatlósokat levéllel, vagy szóbeli üzenettel, jelezvén a betegségi szimptomákat, és amit az asszonyságok küldtek, tinktúrákat, liktáriumokat, azt szép csendesen beszedegették. A végeredmény azonban ugyanaz volt, ami ma, hogy vagy meggyógyultak, vagy meghaltak. Lőcsén ez könnyebben ment. A hajdú hamar beszaladgálhatta a nevezetesebb házakat. Mauks Mihályné asszonyomat, aki olyan zsírokat és balzsamokat tud főzni gyíkokból, békákból, bogarakból, egérfarkakból, hogy még a halott is lábra áll, ha megkenik a szívetáján. Próbáltum ezt. Azt mondják egyébként, hogy tetsz halott volt az illető. A tudós Klöster Matildot, akihez messze földről küldik az előkelő lányokat, hogy egy-két évig úri viseletre és mindennemű ismeretekre nevelje, amelyik pedig megbetegszik, ő maga gyógyítja. Pusztán füvekből kisajtolt nedvekkel, melyeket apró palackokba szűr le a nevezett Klöster Matild nevű öreg kisasszony. Ugyancsak érdemes útba ejteni a bírónét, Kramler Károlyné nemzetes asszonyomat, aki egy lembergi doktornak az unokahúga, és annyi receptje van a nagybátyjától, hogy annyiféle nyavaja talán nincs is. Úgy szintén járatos az effélékben a Stehlovics vaskereskedő édesanyja. Tavaly fordult be a 90-es évekbe, és most is olyan, mint a mak. Hát akárhogy is van, tudnia kell valamit a halál ellen. Nos, kérde az alispán türelmetlenül, mikor látta, hogy Verona reszket, és némán áll előtte zavartan babrája fekete kendője két lecsüngő végét. Hallgatom. Hát, mit agadás benne, a szegény nagyasszony Isten bűné ülne vegye. Megtántorodott, hiszen ugye tudja a tekintetes úr. Természetesen, szólt az alispán szomorúan, tudom, tudom, csak folytassa kent. Mindig is mondom én, hogy de ne tessék rossz néven venni a szavamat. Aki egyszer megszokta a férfit, olyan az, mint a dohány. Nehéz tőle elszokni, és hát minden asszony csak asszony, és minden szalma özvegység csak szalmából van. Miket beszél össze-vissza, vágott közbe Görgei? Kikről beszél? Ki másról, mint az én édes nagyasszonyomról. Ki ez az édes nagyasszonya? Tekintetes Görgei János, néhebegte Verona, félig csodálkozva, félig megzavarodva. Most már Görgeim volt a csodálkozás sora, talán megbolondult? Nézegette figyelmesen. Kék patkók voltak a szemei alatt, de a szemek is kékek voltak, és tiszták, becsületesek. Miféle férfit emleget itt maga, nem értem. Azt a Gézengúz Molnár legényt kérem alássan. Molnár legényt, hogy jön az ide? Mivel, hogy ő vele tántorodott meg a nagyasszony. Megtántorodott? Hát mit ért kend ez alatt? A szeretője neki, megkövetem alásan. Görgei vonásai hirtelen eltorzultak, indulatosan ütött öklével az asztalra. A sógor rém, ordítál, mint egy sebzett tigris. Nem, hebegte Verona remegve. A Molnár legény. Hogy mersz ilyet beszélni, te bestia? Felé rohant, hogy leüti. 50 vesszőt vágatok rád ezért? Feltépte az ajtószárnyakat, hogy hajdút lándzsást szólítson be, de senki se volt se az előszobában, se a folyosón. A hideg tavaszi szél megfújta arcát ott kün, ziháló melle is áttért a rendes lélegzetvételre, és meggondolta, hogy az efféle kínos ügyet nem szabad elhamarkodással elrontani. Különben is az asszony nem fecsegő, hiszen majdnem erőszakkal próbáltak belőle kivenni titkokat. És az is, hogy most ide jött ezeket elmondani, bizonyosan a Mariákné manipulációja. Nem, nem, az asszony nem szabad bántani, nem vétkes, hogy reszket, hogy szenved, semmi esetre se plegykázik kedvtelésből. hiszen bizonyos, hogy nem igaz, amit mond, de az ilyen bárgyú teremtése esze más alkatrészekből van, amelyekbe másképp nyomódnak be a dolgok. A szavak talán, mint események, a képzelődések, mint szavak motoszkálnak e szegény műveletlen fejekben. Hát nem vagyok én boloncsitította magát, hogy ilyenekért méregbe jövök. Nevetni kellene ezeken, hiszen képtelenség. Hamarabb piszkolódhatnak be a csillagok, mint Görgei Jánosné. Bolondság. Az ilyennek inkább szemébe kell nézni, hogy honnan kerekedett, mint sem elfolytani. Hiszen tudnivaló, hogy bohókás félreértés, valami bolond gomba fog kisülni, amin majd nagyot lehet nevetni. Visszament egész nyugodtan, és szinte örült, hogy ez volt a Verona titka, és nem a másik. Ejjjj, megijesztettem, ugye szüle vette fel a fonalat engesztelő hangon, és senki se tudott nálánál melegebb lenni, ha akart. No, mi baj, ne féljen, nem esik semmi bántódása. Mondja csak bátran, ami a lelkén van, de lássa, felháborított az eset, mert hihetetlen nekem, hogy az a derék jó asszony. Prestoni a kezeit tördelte, hiszen azt kérem, alássa. Inkább hittem volna, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus, dicsértessék mindörökké, ámen, nem ment fel az égbe, mint hogy ez az asszony lejött onnan. És ebben a korban, Verona, ebben a korban, tette hozzá Görgei, aki most a csendes belenyugvás taktikáját vette elő. Hány éves most a sógorné? Bizony még gyerek asszony, hogy is csak tavaly múlt 41, akkor semmi se volna, kérem alássan, hanem az, hogy olyannak hittem, mint egy szentet, és ha nem a saját szemeimmel láttam volna, amit láttam, kitaposnám a lelkét, aki állítani merni. Görgei felugrott a székéről. Látta? Kiáltott fel felháborodva, de csak egy percre villant meg a szemében a zöldes fény, aztán újra leült, karjait leeresztette, szemeit leunta. Na semmi, minden jól van, beszélj el, miképp volt, de ne hagyjon ki semmit sem, nem fogom többé félbe szakítani. Ezt inkább önmagának mondta. Hát úgy volt, kérem alásod, hogy mióta az úr a háborúba ment, azóta én háltam a nagyasszonyra egy szobában, mert félt egyedül. Azaz, csak azon túl háltam nála, mióta Rozáliát eltetszett vitetni, mert addig a gyerek aludt ott Marják Zsuzsival. Eleinte sokat búsult az ura miatt és a kicsike miatt is. A kicsike miatt is búsult, ütötte fel Görgei a fejét, és tágra nyitotta a szemeit. Bizony búsult. És miért búsult? Förmeták Görgei fürkésző tekintette. Mert nagyon szerette a kis Rozáliát. Mit gondol, miért szerette olyan nagyon, hiszen nem az ő gyereke? Hát azért kérem alássa, mert az ilyen nagy urak, akiknek semmi dolguk, ráérnek szeretni a másét is, amíg mi a magunkére se érünk rá. Az ostoba válasz teljesen meggyőzte, hogy Prestonnétól semmi megtudni valója nincs a gyerekcsere ügyében. Csak folytassa, Prestonné, folytassa bátran. Hát jól van, ott hagyta már, hogy nagyon búsult. Sokszor írt és kapott levelet az urától, később aztán ritkábbak lettek a levelek, ő is ritkábban sóhajtozott. Megszokta az egyedül létet, később aztán úgy az ősz elején, mikor hazajött Osgyámból, ahová kis Rozálit ment meglátogatni. Hát volt Osgyámban, mordult fel Görgei nyugtalanul. Gyanús dolog ez, ezt is önmagának mondta. Volt, és amikor hazajött, többször ellátogatott a malomba. Ott kezdődik az eset. Hogy miért ment először a malomba, nem emlékszem, meg lehet a gát miatt, mert a Molnár sokat járt a nyakunkra a nyáron át, hogy csináltassa meg az uraság. Elég az, hogy a malomban volt. A Molnár úgy hallatszott, akkor új legényt szerződtetett. Hát, a nagyasszony találkozott ott az új legénnyel, azt mondják, de úgy is kell lenni. Mi szó esett köztük, mi nem, az csak a jó istenke tudja meg ők, de bizonyos, hogy a nagyasszony másnap, harmadnap is elment a malomba, ilyenkor felöltözött csinosan, ahogy mi paraszti fehér népek szoktunk, ha a kutyaság belénk száll. Hogy meddig tartott ez, nem tudom. Egyszer, mikor a csípősebb idők bejöttek, azt mondja az én lelkem galambocskám, te, Verona, nem tudok miattad aludni éjjel, mert szörnyen hortyogsz. Máshol vettetek neked ágyat ezentúl. No már ez nekem mindjárt nem tetszett. Nem hortyogtam én soha, se azelőtt, se azóta, megmondhatja Preston is, ha megtetszik kérdezni. Aztán a kisgyerek is itt sírt azelőtt, és tudott aludni, most pedig nem tud, mert én hortyogok. Na lássuk csak, mi fog ebből kisülni. Hát az sült ki, hogy a Molnár legény belopózott éjjel, amikor a cselédség elaludt az udvarba, és az a szent asszony nem állhat már fenn a világ sokáig, kikelt az ágyból úgy, ahogy volt, csak egy alsó szoknyát rántva magára, kiment a hideg folyosóra, és bebocsájtotta. Uram Jézus, ha az legalább valaki volna, de egy ilyen semmi embert! Kínos verejték gyöngyözött a Görgei homlokán, a nemes ember háborgott benne, de leküzdötte indulatát, keresztbe fonván a két karját mellé, mintha nem ereszteni az egyikkel a másikat. Kitől hallotta ezt? Kérdés sötét pillantással. A cselédek suttogták egymás között, eleinte bizonytalanul. A virradat párázatában embert látta kiosodni a kastélyajtón, mint árnyékot. Később aztán rájöttek, hogy a Molnár legény jár az úrnőhöz. Képzelődtek, hazudtak, hörögte az alispár. Én is azt mondtam, amit a tekintetes úr felelte Verona asszony szomorúan. Megesküdtem magamnak, hogy a végére járok. Kukoricahántás volt egy este a nagy ebédlőben, melyből az asszonyunk hálószobája nyílik. Így szokott ez lenni minden évben, valóságos ünnepség, melyet mindig a kastélyban tartanak meg, és nem az ispán házban. Ilyenkor eljönnek segíteni a falubeliek, nem csak a mi jobb ágyaink, de a budamérié is, különösen a fiatalja. A nagyasszony mindenkor jelen van, még az úr is, ha otthon tartózkodik. Leülnek egy juhot és mákos kukoricát főzet a nagyasszony vacsorára. Van vidámság, dalolás, ég a munka a sok kézben, éjfélig rendesen vége is van. Akkor aztán hamarosan kitakarítják az ebédlőből a nagy garmada csöveket, külön a pirosakat, melyek a Szent Antal tűz ellen jók, meg a bogjának föltornyosodott kukoricaháncsot. Valahonnan ott terem a duda, meg a juhász, aki fújja, és megindul a tánc, be az éjfél utánba egy-két óráig. Az idén azonban alig, hogy elfújta a bakter a tizet, egyszer csak bejön a nagyasszony a konyhába, ahol a tokányt és a kukoricát főztük, és elrendelte, hogy neki a feje fáj, le akar pihenni, és nem engedi az úgynevezett éjféli vacsorát a kastélyban, hanem vigyük el a katlanokat az étellel az ispánékhoz, majd ő most mindjárt abba hagyatja a munkát, és oda küldi a hántókat. Így is lett, rögtön beszüntette a munkát, kialudt a világ a szobákban, az ebédlőben, és mindenki az ispánékhoz gyülekezett, csak engem furkált a kíváncsiság. Éreztem, hogy most lesz, ami lesz, és ahelyett, hogy a népekkel tartsak, beosontam észrevétlenül az ebédlőbe, ahol beástam magam a háncsbogjába, úgy, hogy csak a fejem búbja látszott ki. Nem sokára mély csönd állott be a kastély felső részében, csak a tücsök cirpelt a falban. Figyeltem, hallgatóztam, semmi nesz sehol. Végre úgy egy fél óra múlva egyet-kettőt vakkantottak a komondorok, mintha valaki járna az udvaron, és éles fügy hangzott közbe. Erre gyorsan megjött a nagyasszony, keresztül ment az ebédlőn, a kulcs megcsikordult, kinyitotta a külső ajtót. Még a szívem is megáll dobogni. Ja, Istenem, mindjárt elsüllyedek, ha igaz lesz. A holdvilág egy picint beszűrődött az ablakon. Csak annyira, mintha egy kis tejet öntenének a megolvadt szurokba. Megcsikorgott az ajtó, és egy férfi lépett be széles karimájú kalapban, nehéz csizmákban. Vigyázzon, lelkem, meg ne botoljék, suttogta az asszonyunk, mert kukoricarakások vannak szanaszét. És nyilván kezén fogta, úgy vezette át a szobájába, de így is megropogott vagy kétszer talpa alatt egy-egy kukorica csutka. No, erre aztán én is kibújtam a bogjából, s reszketve, mint a nyárfa, rohantam el az ispánékhoz, de olyan sápat voltam, hogy megijedtek tőlem. Eddig tartott a Verona elbeszélése, láthatólag megkönnyebbedett, mikor megszabadult súlyos és veszedelmes titkától. Kínos csönd támadt. Várta, mit mond az alispán, de az egy szót se szólt. Ott ült a karszékében, félig megmerevedve hamu színű arccal. Az asszony lopva félénken pillantott rá, úgy tetszett neki, hogy nem is él, de mégis. Hiszen az Ádám csutka mozog a nyakán, tehát lélegszik. Így telt el vagy 3-4 perc. Verona egyszer-kétszer köhintett, hogy az urat figyelmeztesse jelenlétére, de az most se vett róla tudomást. Messze járt most az ő elméje. Olyan rejtélyeken tűnődött, amelyeket még halandó meg nem fejtett. Miből van gyúrva az asszonyi állat? Csak ugyan nem volna benne semmi keményebb anyag. Csupa csiríz, amely ragad mindenhez, mindenkihez. Csiríz felül és csiríz belül, csupa csiríz az utolsó porcikáig. Hát Karolina is ilyen lett volna. Mélyen sóhajtott, és bozontos nagy feje a mellére hanyatlott. Hát Isten nem teremtett semmi egészen tisztát. A legtündöklőbb ékességnek, a napnak foltjai vannak. A legátlátszóbb forrás vízben undok ázalagok hemzsegnek. A legfehérebb liliomnak is van árnyéka. Elmehetek? Kérdezte végre Verona. Görgei összerezzent, akkor vette észre, hogy ott van. Beleegyezőleg biccentett, hogy elmehet, de az ajtótól visszaszólította. Megálljon, Prestonné, még kérdezek valamit. Gyakran előfordult ilyen eset? Legalábbis minden második éjjel hallani lehetett az ismeretes füttyöt az udvaron. Jól van, Prestonné. Senkinek se szól többet a dologról, soha. És most elmehet. Nem kételkedett többé. A természeténél fogva könnyen hívő volt, ehhez járult egy tegnapi jelenet, a Szerecseny királhoz című traktérban, ahol a megyei tisztikar közösen étkezett. A vacsoránál a közügyekről beszélgetve szóba került Görgei János táborba szállása. Marsalkó Péter mondani kezdte. Furcsa hírek érkeztek, mire közbevágotta, már egy kicsit becsípett. Protonotárius Revicki Dániel, mint egy kiegészíteni a mondatot, Toporcról, hüledezve néztek össze a megyei urak, mint mikor valaki nagy tapintatlanságot mond, s Marsalkó ura mohón sietett kiegyengetni a hibát. Dehogy mondá? Erdélyből jönnek a furcsa hírek, hogy ott mindennek vége van. Az alispán nem értette meg tegnap, miről lehet szó, de most már minden világos. Az urak már hallottak egyet-mást a sógorné kalandjáról. Nem, ezt nem lehet tovább tűrni. Ennek véget kell vetni a szegény János becsülete kedvéért. Alig, hogy megjött Preston mindenféle bögrékkel, üvegekkel, zsírokkal, füvekkel, és azokhoz való utasításokkal, Legott felhívatta a két legügyesebb lándzsást, Göbölyő Andrást, valamint Szabó Gergelyt, s megparancsolta, hogy nyomban útra kelvén a legnagyobb titoktartással környékezzék meg éjjel Toporcon a Görgei János kastélyát, ahol a toporci molnárnak valami újonnan szegődött legénye szokott gonosz szándékból megjelenni. Fogják meg, s lehetőleg feltűnés és zaj nélkül hozzák elejbe. Ez szerdán délelőtt történt, és már pénteken este, amikor az alispán éppen vetkeződni kezdett, jelenté neki Preston. Egy rabot hoztak Toporcról a lándzsások. Mit mondjak nekik? Hát azt, hogy most nem érek rá. Majd reggel beszélek vele. Kisvártatva visszatért Preston, hogy a lándzsások azt kérdeztetik, ne adják-e át a várnagynak. Eredj, mondd meg nekik, hogy semmi esetre sem. Előbb én akarok vele beszélni. Ez az én privát rabom. Csukják be ideiglenesen valami üres cellába. Megint csak visszajött Preston. Azt üzenik a lándzsások, hogy a szegény rab egész nap és egész megelőző éjjel nem evett egy falatot sem. Pedig olyan rázós szekéren hozták, hogyha evett volna, is holt éhes volna azóta. Az alispán, aki már azóta levetkőzött és a takaró alá bújt, ingerlékenyen válaszolt. Mondd meg a lándzsásoknak, ne üzengessenek. Mit gondolnak a bestelelkek, hogy kivel beszélnek? Előttem lehet könyörögni, de nekem üzenni nem lehet. Ha még egyszer üzenni mernek, megbotoztatom őket. Ami a rabot illeti, hadd böjtöljön az ebugatta. Ezzel aztán rendbe jött ez a függő kérdés is. Reggelre azonban nagy elfoglaltságra kelt az alispán, már ott csoszogtak előszobájában a mindenféle ügyes bajos felek és deputációk, azon felül értekezletek, tárgyalások vártak rá, úgyhogy szinte zúgott a feje, mint egy köpű, és teljesen megfeledkezett a rabról. Mint hogy vasárnap jött közbe este felé hazahajtatott Görgőre, hol megint gazdasági ügyekben kellett traktálni. Lembergi kereskedők várták, kik a hízott ökreit akarják megvenni. Másnap cudar idő kerekedett, hó, szél, de olyan, hogy a fákat csavarta ki az erdőkben. A kutyát se való ilyenkor kihajtani. Egész nap ki nem mozdult a szobájából. Csak innen szép most a világ, fehérek a fák, a házfedelek, a hegyek, és minden, ameddig a szem lát. Csupán messze az úton rontja a fönséges összhangot, egyetlen fekete pont. A fekete pont egyre közelebb jött. Eleinte olyan piciny volt, mint egy varjú, azután, mint egy szuszék, még végre egy hintó alakját vette föl, melyet négy sötét pej vontatott nagy nehezen a kerék agyig érő hóban. Messziről jöhet, mert különben szánkó lenne, annak vetnek most puha pihés ágyat felülről. Amint aztán a templomhoz ér a hintó, nagy ostorpattogás közt befordult az urasági fasorba. Vendéget kapunk, jegyezte meg Marjákné bosszus hangon, birsalmákat rakosgatva a meleg kályha párkányára, hogy azok ott szépen szagoljanak a tekintetes úrnak. Megfoghatatlan az, hogy kedvük van az embereknek ilyenkor is mászkálni. A hintó ez alatt bejárt az ambitus kiugrója alá. Görgei maga is kíváncsi volt, és az udvarra nyíló ablakhoz lépve látta, hogy a farkasbőr bundából egy nagy kendőkbe keresztül kasol bebabujázott asszonyalak kászmálódik ki, magával rántván sötét-zöld csurapéja szárnyával, téglát palackot, melyek nyilván melegítőül szolgálnak. Az érkező bekötött fejéből csak a két szem látszott ki, és a hidegtől pirosra mart orr lehetetlen volt felismerni. Csak miután az előszobában leszedte róla a ruhákat Preston, a vele váltott néhány behangzó szóból ismerte meg Marjákné. Akármi legyek a toporci úrasszony, és azzal elejbe rohant. Görgei ellenben összeszorította ajkait, s halántékán kidagadtak az erek. Ahelyett, hogy ő is kifelé sietne, amint azt az illedelem hozná magával, leült az íróasztalhoz, és írni kezdett. Vagy legalábbis mímelte, hogy ír. Csak ugyan Görgei Jánosné nyitott be. Görgei hallotta, amint belép, és megsuhognak a szoknyái. De csak írt izgatottan, mérgesen, hátra nem fordult egy világért se. Nem látta hát az asszony feldúlt arcát, megtört, roskadozó alakját. Az asszony megállt egy percig, a szoba közepén, mintha megütődnék, majd csendes reket hangon figyelmeztette az írásban elmerültet. Én vagyok sógor. De még erre se fordult meg Görgei, szorgalmatosan írt tovább, és csak úgy fokhegyről szólt hátra, rideg, megvető hangon. Mit akar? Talán észre se vett a hideg sértő modort, kivenni észre a tűszúrást, mikor a szívét hasogatja a legnagyobb fájdalom. Ereje elhagyta, egy székbe roskadt, csak éppen, hogy még szavakba bírta rakni a lesújtó hírt. Elfogták az uramat, a kegyelmet testvérbátyját. Erre aztán lecsapta a tollat az alispán, és keserű gúnyban tört ki. És kegyelmet persze búsul ezen. Ó, Istenem, kiáltál fuldokló hangon, hiszen vége van, Gájára viszik, vagy vesztőhelyre. Az alispán elsápadt. Ki fogadta el? Kérde izgatottan. Bizonyosan a császár. És ő hol van most? Nem tudom, hová vitték. Hol és mikor fogták el? Ütközetben vagy másképp? Otthon, felelte Görgeiné, s hangosan kezdett sírni. Az alispán csodálkozó szemeket meresztett rá. Hát otthon volt. Én erről semmit se tudtam. Mert titkolni kellett. Álruhában volt meghúzódva a toporci malomban. Az alispán halovány arca olyan vörös lette szóra, mint a főtrák. Szemeiből kialudt a haragos fény, és homlokáról eltűnt a bánat felleg. Egy tekintetet vetett a remegő nőre. Volt abban részvét, bűnbánat, szégyen, és egy hirtelen mozdulattal térdre esett előtte, s fekete kötényének, mely megfeszült a térdeim megfogván, egyik szélét ajkához vitte és megcsókolta. – Mit csinál, kegyelmed? – ijedezett az úrnős, fölugrott a székről. – Valami olyast, amit vezeklésül szabtam most magamra, de amire nem vagyok érdemes. Felkelt, lerázta térdéről a porcs, élénken folytatá, Mária, kedves sógorasszony. Egy percig se tartson a bánata többé. János nem a császár fogadta el, hanem olyan ember, aki visszaadja. Görgeiné nagy lélegzetet vett, s félig hívőn, félig bizalmatlanul tekintett rá. Ó, Istenem, ki hát? Én, felelte Görgei, én fogadtam el. Csalódottan csüggesztette le a fejét. Milyen új szerencsétlenség, Isten csak ugyan elvette az eszét, éppen a legrosszabbkor, mikor rászorult volna. Már előbb is feltűnt a különös viselkedése, de most már bizonyos. Görgei észrevette az asszony arcán, hogy mit gondol, és sietett őt megnyugtatni. Ó, sógorasszony, most azt hiszi, hogy megőrültem, de én nem vagyok bolond, csak gonosz. Nem tudom, megbocsájthat-e nekem valaha. Azt pletykázták előttem, hogy a sógorasszony éjjelenként egy molnár legényt ereszget be a szobájába. Ez engem fellázított, s elrendeltem a molnár legény elfogatását. Alávaló dolog volt tőlem, hogy elhittem. Üssön pofon értem, most megérdemlem. Itt van a fejem, tartom. Ó, most kellett volna megnézni, milyen szép az, hogy nem csak az égről jöhet napsugár, hanem megterem a könycsepp alatt is. Íme keresztül tört a mosoly a nagyasszony könnyein. Sírt és nevetett egyszer s mind. No, csak az kellene, hogy megüssem, hiszen igaz volt, amit beszéltek. Áradozott Görgein, és rózsa nyílt ki az arcán, elpirult egy kicsit. Pajkos derű repdesett a mellett az ajk szögleteiben. Szebb volt akármelyik üde hajadonnál. Mit üréstagadás? Berezgettem Jánost éjjel, mint a parasztasszonyunk a szeretőjüket, hiszen annyi beszélni valónk volt. Hát ne gondoljon valami egyéb, egyszer mérmetesen lesütötte a szemeit. Kell is már nekünk? Hanem ez is meggondolatlanság. Most már belátom. Adjunk hálát az Istennek, hogy csak így végződött, nem rosszabbul. Mert fel is ismerhették volna, ám bár szakát növesztett, a bajuszát leborotválta, és hiszen látta őt, mennyire át van alakítva. Nem, még nem láttam. Árnyék vonult át a Mária homlokán. Hogy lehet az? Hát nem itt van? Hát hol van ő most? Nyugtalanul függesztette rá a szemeit, de Görgei nem felelhetett. Nyelvét abban a szempillantásban bénítá meg a rémület levegő után kapkodott. Eszébe jutott, hogy a foglyot nem engedte a várnagyhoz vitetni, hogy az bevegye a rendes rabok létszámába, minél fogva nincs gondoskodás a kosztjáról, éhen is halhatott azóta. Az Isten szerelméért mi lelte? Miért nem felel? A finom női ösztöne súgta meg, hogy Jánossal történt valami. Görgei az ajtóhoz szaladt, felszakította, izgatottan, s kikiáltott. Rögtön fogjátok be a legsebesebb négy lovamat, Mariákné, a bundámat, a botosomat, hamar, hamar! Meghalok a bizonytalanságtól, sógor, hogyha nem felel, esenged Görgeiné remegő hangon. Pál úr a verejtéket törölte le homlokáról parasztosan a kabátja ujjával. Meddig él még egy ember étlen szomjan, Nem tudom, nyögte Görgeiné megsemmisülve elhalón. Majd talán tudja Marjákné. Hely, Marjákné, jön csak be! Meddig él egy ember étlen szomjan? Soha se próbáltam, felelte Marjákné, hanem azt hiszem embere válogatja. A katolikus ember kibírja egy hétig is, mert az hozzá van szokva a bőtököz, de a luteránusokért nem mernék jót állni. Mikor a megboldogult uramnak, Isten nyugtassa meg, az a nagy hideglelése volt, menjen a bolond fecsegésével, sürgesse inkább a kocsist. Görgeiné kétségbe esetten ragadta meg a sógora karját. Mi történt az urammal? Az Isten kezében van, felelte megtörtén. Annyira volnánk, sikoltott fel az asszony. Elfeledkeztem róla, vallotta be bűnbánó arccal. Éjjel hozták, külön cellába zárattam, annélkül, hogy a kosztjáról gondoskodnám, persze azzal a szándékkal, hogy reggel megpirongatom, ráéjeztek, és kitoloncoltatom a megye területéről. Csak nem gondolja, vetette fel az asszony, hogy emiatt baja lett, vagy talán... Görgei elhárító mozdulatot tett. Nem, de hogy Isten ments! Az erős ember egész testében reszketett, mintha láz törné. Ó, szó sincs róla. Semmi olyanra nem gondolok, sógorasszonykám, becsületemre mondom. Ej, mi baja lehetne? Hanem tudja, mégis péntektől, vagy éppen csütörtöktől nem enni egy falást sem, nagyon éhes lehet. Ezért hát készítsenek egy jó kis vacsorát, én most bemegyek érte, s kihozom. Legyen addig itt nyugton, sógorasszony. Na, én is bemegyek. Minden esetre bemegyek. Ahogy tetszik, de igazán nincsen semmi ok a nyugtalanságra. Be sem ennék, hanem egy kicsit a fejem fáj. Majd széthasad, egy kis szánkázágy, egy kis friss levegő kihúzza. Bizalmatlanul néztek egymásra. Na jó, én mégis elkísérem, talán nem unja meg magát az úton. Ez alatt előállott a szán. Nyugtalanul kapálódzó lovak szerszámán megszólaltak a csengettyűk, meg annyi apró lélekharangok. Az este is kezdett leszállni, piszkos kékes köd ereszkedett alá a tiszta fehér takaróra. A szél elállt már, de a hó még pilinkélt, mintha fehér legyek úsznának valami zavaros folyadékban. Görgei fölsegítette sógorasszonyát az ülésre, és betakargatta a lábait. Hát csak ugyan nem restel velem jönni. Mindjárt visszajövünk, Marjákné. Jó vacsorát főzzön, három személyre, Marjákné. El ne felejtse, három személyre. Aztán fölugrott, és leült a sógorné mellé. Lőcsére, Matyej, ne kíméld a lovat, ha mind a négy megdöglik is. Matyej szót fogadott. Siklott a szán a csillogó fehér havon, mint a kilőtt nyíl. Sebesen maradoztak el a gyémántos erdők ligetek az út két felén. A lovak orjukaiból, szájából sárgás, pára fátyolok szálltak a levegőben a jármű előtt. Görgei megbánta, hogy olyan nagy sietségre intette a kocsist. Még megijeszti vele az asszonyt. Pedig elég, hogy ő maga se él, se hal a rémülettől. Szükségét látta a magyarázatnak. Hamar szeretnék beérni, mert a várnagynál felejtettem a penicillusomat, s az ilyenkor vasárnap mindig hivatalos valahová vacsorára. Még majd hozzá nem juthatok a bicskámhoz, pedig valójában a bicska kedvéért megyek be. Meg vagyok lőve. Egész nap nem bírtam magamnak kalamust faragni. Olyan közömbös hangon mondta, mintha a penicillusnál csak ugyan nem volna egyéb baja. Görgeiné hasonlóképpen erőt vett magán, és kivallogatta apránként, hogy ő meg legalább azért megy be a sógorral, mert nem szenvedheti a Marjákné üres fecsegéseit. Hova tovább, már szó sem esett Jánosról, mintha a világon se volna. Igazi hősiesség számba ment ez a megnyugtatásra számító kölcsönös gyöngétség, mely csak nagy lelki erőfeszítésekkel volt fenntarthatós, amellett nem ért semmit, mert mindegyik tudta a másikról, hogy a lelke valóságos kínpadra van feszítve. Összebeszéltek hetet havat, mint az unatkozó utasok szokták, hogy egymást szórakoztassák. Még az időjárás sem maradt megszólás nélkül, hogy igen zórnak így érkezik az idei tél. Valahol a távolban farkas üvöltést vélt hallani Görgei, mire megjegyezte a nagyasszony. Bizony jól járt a szegény urunk tököli, hogy már megverték, s nyugton ülhet valahol Törökországban, ahol szelídebbek a telek. Mindezekről még semmit sem tudott Görgei Pál, mert nem villanyos dróton jártak abban az időben a hírek, de csigaháton. Utasok hozták. Kovács műhelyekben lovakat patkoltattak, és elmesélték, ami nevezeteset hallottak sokszor tizedik szájból. Nem ért ez semmit, és rettenetesen lassan ment. Először is már magában ritkaság volt az erdélyi utas a szepességen. De ha volt is, esetleg nem tört el a szekere, és nem esett le a lovainak patkója, tehát nem ment be a kovács műhelybe. De ha bement is, hát nem mondott igazat. De ha igazat mondott is, azt senki nem vehette annak, lehetetlen lévén kihámozni az ezer meg ezer keringő és egymásnak ellentmondó tábori hírekből, melyik verzió felel meg a valóságnak. Hogy tart-e még a háború, vagy nem tart, legfeljebb a zab és lóárakból lehetett kombinálni. A vereségaj csak a közelségből jel egy-két meggyújtott erdélyi falu, nem fest ki olyan messzire kiabáló pirosságot. Görgeit most még ez a leverő hír se érdekelte, csak úgy gépiesen tett néhány kérdést. Mit? Hát le van már verve tököli? Megint az a bizonyos szalmaláng volt. A szabadság oltárán nyúl ki, de mint a lidérc fény csak a temetőkhöz visz. Persze, no persze, hiszen különben hogyan is lenne itthon János? Ezzel most megint csak oda csúsztak vissza, ahonnan el akartak távolodni, Jánoshoz. Elújságolt a Görgeiné, hogy Erdély lecsendesült, elég volt a császári haderőnek bejönni, lassanként elhagyogatták tökölit a hívei. Az erdélyi urak teljes bűnbocsánatot kaptak, mint akik a helyi hangulatok ereje alatt cselekedtek vala, ellenben a Magyarországból zászlóihoz csatlakozottak fő embereit lázadóknak tekintik, az üldözöttek listájában János is. Paraszt ruhában, mint fuvaros menekült Ozsgyánig, ahol egy darabig Katalinéknál rejtőzött. Darvas sógor, akinek jó ember a Nádor Ispán, Eszterházy Pál Budára ment, hogy teljes amnesztiát eszközöljön ki számára. Most is ott kuncsorog valahol, bárcsak segítené meg az Isten. Ozsgyánból Katalin értesítette őt, a nagyasszonyt, hogy az ura ott van, és így ment el hozzája szürettáján, s rávette, hogy közelében a toporci malomban tartózkodjék, ahol helyet csinált neki a hűséges hallgatag Gál Péter Molnárnál. Addig is, amíg Darvas kijárja a pecsétes iratot. Matyai hátrafordult a bakon. Behaj csak a kapun, ott voltak a megyeházánál. Hajts be csak, ki tudja, meddig kell itt maradnunk, önkéntelenül felsóhajtott. A szán érdes sziszegéssel szaladt be a megkopott kőkockákon. A vártán álló őr szabályszerűen tisztelgett a mesztelen kardjával. Az Alispán nevén szólította. Szaladja várnagyhoz, Vlaszinkó, azonnal ide jöjjön! Eközben leugrott és lesegítette sógornőjét, megszorítá a kezét. Bátorság Mariska susogta az ő rekettes hangján, melynek mégis valami kellemetes íze, sajátságos melegsége volt. Mária nem felelt. A boltozatról lelógó lámpa vágyat fényt vetett arcára. Sápat volt, szomorú szemei különös kifejezéssel tapadtak az Alispánra. Maga reszket mondá Görgei megérezvén a kezéről. Fázom, rebegte Mária, hűvös van. Mindjárt itt lesz a várnagy, mindjárt itt lesz. Vlaszinkó visszatért. A várnagy úr nincs itthon, kérem arásson. Meg kell keresni, ha a föld alatt van is. Hely, őrök! Szólíts hamar egy pár őrt. Őrök, huszárok, poroszlók, hiszen ott termettek egyszerre négyen is. Keressétek meg a várnagyot valahol a városban, parancsolá indulatosan. Élve vagy halva, itt legyen ebben az órában. Egy-kettő, fordulj, indulj! Te pedig, Vlaszinkó, teremtsd elő Szaporán a fő porkolábot az összes börtönök kulcsaival. Nagy sürgésforgás támadt az egész roppant épületben. Ajtók csapkodása hangzott, imbolygó fények villantak meg az udvaron és emeleten, vagyis lámpással járó emberekkel népesült be a háztáj. Híre ment, hogy az alispán váratlanul megjött és haragszik. Maga nemzetes Grotkovszkiné asszonyom a várnagyné is kijött, ropogós fehér kötényével felgyűrt ingújban kipirulva úgy, ahogy volt a tűzhelynél, s meglátván a hatalmas urat, megharsogtatta éles hangját. Jaj, bizony, nem tudom, hová ment. Egyszer csak eltűnt most este felé, ma éppen úgy, mint tegnap, és vacsorára se jött haza. Mindjárt nem tetszett nekem. Valami rosszban töri a fejét, mert sunyi ravasság terpeszkedett az ábrázatán, holott azelőtt mindig meghagyta, hogy hová ment. Tegnap este is egy staféta kereste, tűvé tette érte az egész város, nem volt sehol. Mikor aztán előkerült, vallattam, hogy hol volt, de ne adj Isten, hogy megmondaná. Mondom neki szépen, Grotkovszki, édesuram, hol jártál? Mondd meg nekem, még ha úgy volna is, hogy asszony van a játékban, akkor is az volna rendjén, hogy töredelmesen bevalljad. De az én Grotkovszkim csak a szakállába dörmögött valamit. No, erre aztán én is felemeltem a hangomat. Grotkovszki kutya teremtette, ez többé ne történjék. És íme, ma megint eltűnt este felé, mint a kámfor. És azt se tudom a méregtől, hogy melyik lábamra álljak, mert az bizonyos, hogy rossz úton jár. És lészen itt hajak lemetélése, és kontyok megkobozása, annyit mondhatok, de egy csöppet se árt, ha egy kis jó kóstolóul megpirongatja őkelmét a tekintetes alispán úr. Na, azért öntöttem ki a szívemet. Grotkovszkiné még beszélt, mikor a fő porkoláb is előcsoszogott a lámpával és a kulcsokkal. Az alispán már messziről kiáltá. Na, mi van a rabokkal, Baltazár? Semmi nevezetes. Úgy semmi említésre méltó. Nagyon helyes. Az alispán föllélegzett. Minden megy a régiben, ugyebár? Tetszik valamit parancsolni? Egy új rab van most itt, akit azonnal látni akarok. Nem igen, van itt most újrabb. Mikor jött volna? Most pénteken, péntek este. Nem tudok róla. Nekem a várnagy úr semmit se szólt. Pedig itt van, gondolkozzék csak. Lehetetlen, tekintetes uram, nekem tudnom kéne, az én feleségem főz nekik. Görgely ingerülten szakította félbe. Szamárkend, Baltazár! Küldje ide Szabó Gergelyt! Az most rablókat ül, az Farkasfalván kifosztották a templomot. Hát Göbölyő hol van? Toporcon megfázott a szolgálatban, tüdőgyulladást kapott, és haldoklik. Már meg is gyónt tegnap. Ez az, ezt tudja? Rohanjon hozzá tüstént, kérdezze meg tőle, hová csukták a rabot, akit pénteken hozzak Szabó Gergellyel. Ne engedje addig meghalni, amíg meg nem mondja. Szedte a lábát Baltazár, egy agár se jobban, pedig egy kis pocakja is volt dacára, hogy a rabok főztjén élt, vagy éppen azért. Görgeiné lába megroskadt, lankadtan szorította fejét a lépcsőoszlophoz, és kezével megkapaszkodott a baluszterben. A pohár végre kicsordult. A galamb is tud a csőrével kopogni. Istentelen pogányok fakadt ki, hát mi van itt? Még egy kutyát se zárnak úgy el a sintérek, hogy ne tudják, melyik olba dobták. Szégyen gyalázat, hát megye ház ez, vagy bűntanya? Görgei az ajkaiba harapott. Olyasmit érzett, hogyha a megyeház dőlne rá, azt se nyomná, úgy, mint ennek az asszonynak a szava, és lehúzta az asztrakán sapkáját a fülére, hogy ne hallja a továbbiakat, mert amilyen arányban gyengült a nagyasszony testi ereje és lélek jelenléte, éppen olyan arányban növekedék meg a nyelvi bátorsága. Sokat kibírt Görgei, de ezt nem. Behúzódott mélyen az udvarba, mintha arrafelé volna valami dolga, ott járkált izgatottan fels alá a hóban. Szerencsére megjött léhegbe Baltazár. Meghozta a hírt, hogy a toporci rabot az emeleten zárták el. A levéltár melletti üres kamrába, ahol a régi világban a kínzó eszközöket tartották. Valahára lélegzett fel az alispán. Csak hogy ennek előbb még a kulcsát kellett megkeresni. Baltazár beszaladt a várnagynéhoz, ott voltak a használaton kívüli különböző szobák és helységek kulcsai egy nagy szakajtóban. Mindegyik hozzákötve egy kis fatáblához, melyen a helység száma és mineműsége volt felírva. Mielőtt a kulcsok között kotorászott, elmesélt, hogy Göbölyű Andrást haldokolva találta. Nem volt már eszméleténél, mikor a kérdést intézte hozzá, egy szót se felelt, csak a felesége mondta. Szaladhat már utána más világra. De nem addig van, azt feleltem, nem rólam van szó, a vicispán parancsolja. Hát erre a szóra, mintha csak a halál eresztette volna ki a karmaiból, egyszerre felnyitotta a szemeit, és elmondta a dolgot értelmesen. Isten úgy segélyen, nem is fog meghalni, mert a halál a vicispán említésére ilyettében kiszaladt a kéményen. Görgeini ez alatt arra kérte sógorát, hogy mindenek előtt egy kis ivóvizet szerezzen, és egy csipetnyi konyhasót. Mi végből, kérde az alispár, erre egy vlaszinkóhoz egy bögre vizet és egy marék sót. Azt akarom, hogy kéznél legyen, nyöszörögte Görgeini rekedten, mert ha még lesz benne egy kis élet, itt most eltört a mécses, hangosan sírni kezdett, ez a legjobb, elsőbben egy kis sós víz, és csak azután egy kis gyenge bor. Ne sírjon, Mária, tartsa magát, ne felejts el, hogy ezeknek nem szabad megtudni, kiről van szó. Vlaszinkó megjött a vízzel meg a sóval, Baltazár pedig azzal a tapasztalattal, hogy a kamara kulcsa nincs meg. Akkor hát feltörjük az ajtót, parancsolá az alispán. Egy pár markos ember jöjjön fel. Hozzanak baltát, feszítővasat. Maga megindult fölfelé a lépcsőkön, a sógornőjét támogatva. Baltazár a lámpát vitte előttük meg a bögre vizet. Fent kísértetiesen kopogtak lábaik alatt a téglák, melyekkel a folyosó ki volt rakva. Nagy dimenziójú árnyékuk velük húzódott a falon és a boltozaton végig. Amint átmentek a főjegyző lakása mellett, s befordultak a keresztfolyosóra, undok denevérek rebbentek fel a fejük fölött. Doh és penész szag árad ki minden innen a fülkékből és a fal mentén, két oldalt felállított szekrényekből, melyekben régi paksaméták, régen élt emberek viszályainak, bűneinek dokumentumai szórakoztatták az egereket. Az egyik ilyen szekrényből keserves macskanyávogás hallatszott. Boldogtalan cica alkalmasint bement a nyitott ajtón át a szekrénybe egy kis kellemetes vadászatokáért. A délutáni nagy szélből egy erősebb áram rácsapta az ajtót, és most nem tud kijönni. Az a szegény macska be van valahol rekedve, mondta a nagyasszony. Az ő puha szíve ilyenkor sem tagadta meg magát. Görgei nem is felelt, gépiesen ment a fő porkoláb után, ki most megállott az utolsó ajtónál. Ez az, mondá halkan, helyben vagyunk. Mind a hárman megálltak. A többiek még galant készülődtek a szerszámaikkal, mélységes csend támadt, mint egy kriptában. Görgei hallotta a saját szívének hangos dobogását. Milyen nagyon sietett, s most, mikor már itt van a döntő pillanat, megdöbben elsápad, nem mer átesni rajta, elfutni szeretne innen. Jaj, mi lesz most, mi lesz? Erősnek gondolja az ajtót, Baltazár, kérdé olyan bátortalan szepegő hangon, mintha gyermek volna, s nem a szepes vármegye alispánja. Tölgyfából van, felelte a fő porkoláb egyszerűen. Letette a lámpást a földre, a vizes bögrét meg átvette tőle Görgeiné. Nézzük csak, szólt önmagához, megköpve a markát, s egész erővel nekidőlt hatalmas vállával az ajtónak. Görgeiné és az alispán megfeszült érdeklődéssel lesték a próbát, illetve a szakszerű nyilatkozatát, a recsegés hangjából kiösmeri ő az ajtó erejét, s íme csak egy jajt hallanak, aztán két lábat látnak kalimpálni a levegőben, míg a felsőtest végképp eltűnik, és amilyen hosszú volt, úgy zuhant le hanyat a kamrába, miután az ajtó abban a pillanatban befelé fordult szélesen. A kamara mélyéből világosság derengett. Kályhában izzó tűz duruzsolt barátságosan. Az asztal másik szélén szemben két férfi ült, nyilván malmoztak vagy kockáztak, és most a hirtelen támadt zajra bosszusan felugrottak. Az egyiket rögtön felismerte az alispán, az bizony Grotkovszki a várnagy. A másikat, aki olyan piros, mint a kapos, ellenben Görgeiné ismerte fel mindjárt. Persze, hogy János úr az. Annyira el volt változtatva, hogy az alispán csak bámult, mikor az asszony odarohant az ismeretlen emberhez, és a nyakába borult. Hát nem haltál meg, hát élsz! János úr kedélyesen megölelte élete párját, még fel is emelte egy kicsit örömében, szemeit élénken jártatta körül, a gúnyolódás kedve csak úgy ragyogott, és szikrázott ki belőlük. Dehogy haltam, dehogy! Felelte tréfás panaszkodással, tengődöm valahogy a rabság keserű kenyerén. Ezzel fölvett az asztalon levő zsíros papírból egy tepertős pogácsát, hirtelen elmajszolta, és kortyintott rá egyet a kulacsból. Sokat kiáll az ember, de te hol veszed itt magadat, galambom, nem? Vagy te már olyan fiatal, hogy az urad után mászkálj, mit szavarjátok az embert? Az alispán, aki a háttérben maradt, csak most a hangját hallva bizonyosodott meg a bátyja felől, de ezzel aztán helyre is zökkent nyomban a lelki egyensúlya és a preventív közigazgatási talentuma. Kászmálódjék fel, Baltazár, és hordja el magát. Mondtam, hogy maga egy nagy szamár. Neki dőlt annak az ajtónak a helyet, hogy a kilincséhez nyúl, hiszen ki volt az nyitva, bár csak betörte volna egy pár bordáját. Csak miután a porkoláb eltisztult, onnan lépett ő is az előtérbe, a gyér világosság vonalába. Adjon Isten szerencsés jó estét, bátyám uram! Képzelhetni, volt öröm a nagy ijegységre, és mindenféle kimagyarázás, vagyis egyelőre csak a várnagy igazolta beavatkozását. Tegnap este felé, mikor az alispán úr elkocsizott Görgőre, hivatta a súlyosan megbetegedett hajdú az ágyához, hogy úgymond papot akar. Ő, Grotkovszki, ki akarta próbálni, és minthogy a pap messze lakik, és az idő utálatos volt, fölvetette azt a kérdést, nem-e jobb volna neked, fiam, ha inkább egy pint öreg bort küldenék a pap helyett? Mire azonban tagadólag rázta a fejét, amiből konstatálható lett, hogy már nincs tiszta esze. Ha pap kell neki, Isten neki legyen. Azonban a lelke titkaiból neki is meggyónt egyet. Azt, hogy a múlt éjjel egy foglyot hoztak be, s csuktak el a régi szerszámkamrába az alispán úr parancsára, aki már két napja nem evett egy harapatot sem. Nem bírja elvinni ezt a tudatot a más világra. Nagyon helyesen cselekedett, Grotkovszki dicsérte meg az alispán. Helyrehozta, amit én mulasztottam. Most már rajtam volna a sor helyrehozni, amit kegyelmed mulasztott, de azt nem köszönné meg. És itt elnevette magát, talán először hosszú idők óta, mert a nemzetes asszonyról van szó, aki ugyancsak feni a tenyerét a tegnapi és a mai titokzatos elmaradásért. Ám lásson utána, hogy miképpen igazítja el. Ez egyszer s mind szelíd figyelmeztetés volt, hogy a család tanúk nélkül akar maradni. Grotkovszki tehát elvonult, és most olyan derült, meleg fél óra következett, amin őt keveset ad az élet. Bizisten érdemes bajba keveredni, ha a belőle való kimászás olyan kellemetes érzést nyújt. Mindenki egyszerre beszélt, felelt, kérdezett, szörnyűködött és kacagott. Hát miért fogadtál el, te lurkó? Pál elmondta, János a hasát fogta, úgy nevetett. Eljelj, sógor, ilyet föltenné róla. Évelődött Görgeiné. János hamiskásan hunyorgatott. Így járnak a kikapós menyecskék, hehehe. Ezer tréfa csattant, mézbe mártott nyilak, amelyek nem fájnak, csak csiklandoznak. Szinte kedvetlenül hagyták el a kamrát, és egész életükben úgy fognak rá emlékezni, mint egy kedves zugra. Pál úr azt találta célszerűnek, hogy a bátyja Görgőn tartózkodjék, míg az amnestia megjön. Ott legkevésbé fogják keresni a császári fogdmegek, mert nem képzelik el azt az együgyűséget, hogy a testvérénél bújjék el. Kritikus esetekben a ravasság fumigálása a legnagyobb ravasság. No, de egyelőre az a legsürgősebb veszedelem, hogy a Marjákné vacsorája elpang, tehát sietni kell hazafelé. Csak hogy ehhez az utazáshoz a Matyej jelenléte nem szükséges, mert a Matyej szája el szokott járni. Ellenben szükséges a Matyej fürtös gubája, mert a János úr lisztlopó bekecse, melyben foggyul ejtették, s idehozták, nem mutatkozott a csípős időhöz elegendőnek. Az alispán tehát lejött előre a kapuboltozat alá, megtisztítá az utat, eltávolítván az ott ácsorgó személyzetet, s hogy két legyet üssön egy csapásra, a vártán álló Vlaszinkónak parancsot adott. Vezesd el a kocsisomat, Vlaszinkó, a várnagyékhoz, hogy ott adjanak neki vacsorát és éjszállást. Reggel pedig adasson alája egy lovat a várnagy a megyei huszárokéból, amelyen hazajöjjön. Ezzel most már minden tanú nélkül beülhetett a görgei pár a szánkóba, Szarispán pedig fölvette a fürtös gubát, s hajtotta hazafelé a lovakat. Mátyájnak tetszett a dolog, csak azt az egyet nem értette elején, hogy a gubát miért vették el tőle. Mi az ördög akar ez lenni? Később aztán nem is tetszett neki a dolog, mert a jó vacsorából nem lett semmi. A várnagyi lakásból háborús tünetek mutatkoztak. Bögrék és tányérok recsegtek, talán egymáshoz haigálják, bútorok ropogtak, mintha dulakodnának, és egy éles női hang kiki csapódott olykor érthetően az összefolyó zajból, lármából. Vigyázz magadra, Grotkovszki, mert megtudom, hol flangérozol. Asszonyi pomádét érzek a ruházatodon, te lator. Ne hivatkozz nekem az alispára. Ne hazudj, az is csak olyan imposztor, mint te, hogy az ő ügyében jártál. Hát mondd meg akkor, milyen ügyben. Hú, mindjárt kiásom azt a két göböly szemedet. Menj be, Matyi öcsém, mondá Vlaszinkó, de én be nem megyek ebbe a tigris barlangba, ezért az egész turzóházért sem. Matyiba se volt annyi bátorság, csak ott künn duzzogott föl, s alájárva, diderekbe étlen szomjan, s hol önmagát sajnálta, hol a szegény Grotkovszki várnagyurat. Mi azonban természetesnek tartjuk, hogy így történt, mert valahányszor a nagyurak valami gaibába keverednek, annak a levét az alantasok is szák meg. A sors Görgei János úrnak rendezte az éhezést, és Görgei Pál úrnak az ezért járó szemrehányást. S íme Matyej helyettesíti az egyiket, s Grotkovszki a másikat. Ej, mindig így volt, így is kell talán lenni. Matyejt megszánta Vlaszinkó, és mikor felváltották, magával vitte az ezüst szarvashoz, ahol fölséges kocsonyát, és jó bort adott egy pár garasért a korcsmáros. Matyko itt kibékült sorsával, s csak az az egy ne volna már, hogy a fürtös gubát elvették. Hát ugyan miért vették azt el? Ne törd rajta a koponyádat, hékás, oktatta Vlaszinkó. Nincs az urak eszén ablak, hogy abba mi belenézhetnénk. Mennyivel rosszabb éjszakája volt Grotkovszkinak. Majdnem éjfélig tartott a patália, s alig, hogy lecsendesült, vagyis megállott az asszony nyelve, és egy kicsit leteheti fejét a párnákra, lovas ember nyargalt be a megyeház udvarára, s dörömbölni kezdett a várnagyék ajtaján. Az asszony felriadt, és ott folytatta, ahol elhagyta. Grotkovszki Mihály pedig botosokat rántván a lábára felköltötte a szolgálat, hogy nézze meg, ki zörget, és mit akar. Levél Görgőről, jelezte egy hang kívülről. A levelet behozta a leány, ismeretlen írás volt. Vitézlő nemes Grotkovszki Mihály uramnak szólt, cito citissime. Hirtelen feltörte, s a konyhai mécs világánál elolvasta. Jó akaratú, nagy uram, nemzetes Castellanus uram. Bocsássa meg kegyelmet, ha békességes álmából felszakítom, de miután becsületes hívő léleknek tanultam megösmerni, kinek az oktalan állathoz is könyörülő szíve vagyon, arra kérem kegyelmedet, hogy az ámbituson, ahol az uram tömlőce volt, az egyik szekrényben valamiképpen megrekedve egy macska találtatik, az éhen való halálnak kitéve, aki nem tudom mi oknál fogva és mióta van ott, úgyhogy kijönni nem tud, levén pedig ő is a mindenható Isten teremtménye. Ne restelje kegyelmed éjszakának évadján bár kiszabadítani, akit mindjárt akkor elfelejtettem megmondani. Dátum Görgő, die novembri 21. Istennek oltalmába ajánlja kegyelmedet most is, mint közönségesen, Görgei Jánosné, Jánoki Mária. No, az Isten verje meg azt a macskát, dühöngött Grotkovszky uram, ezer darabra szakítva szét a levelet, mert benne volt a férjem tömlőce kifejezés, ami áruló lehetne, hanem azért mégiscsak magára rángatta a gúnyát, és fölment az emeletre kiereszteni a szomorú helyzetbe került macskát, útközben elgondolva, hogy mire való az ilyen ostobaság, de hát ilyenek az asszonyok. Az ördög tudná, melyik a kellemetlenebb köztük. Egy olyan nagy fullánkú áspis kígyó, mint az övé, vagy egy ilyen puha szívű galamb, mint Görgei Jánosné.